tiny house some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong.
Perc.
Koncert Plus egy szelet pannonhalma, ezen a néven új, különleges sorozatot indít a pannonhalmi főapátság. Mácsai János van itt velem a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm.
Mit érdemes tudni erről a koncert sorozatról? Előjáróban csak röviden, mi hívta életre?
A pannonhalmi főapátságban most már nagyon régóta egészen csodálatos zenei élet zajlik. Hát talán ami a legismertebb, az az Arcus Temporum Fesztivál nyaranta. Ez mindig augusztus végén kerül megrendezésre. Ez egy több napos fesztivál, három nap általában, néha négy. És itt, ugye mint a címe is mondja, tehát időhidakról van szó, vagy időívekről, a régi korok zenéjét és kortárs darabokat kötnek össze, és hát ez az egészen fantasztikus, spirituális hely, ez nagyon jót szokott tenni a daraboknak, hogy úgy mondjam. Nagyjából most már egy évtizede, vagy lehet, hogy több is követem ezt a fesztivált, és járok minden alkalommal, szinte zarándoklatszerűen, és hallgatom a csodálatos koncerteket, és a legjobb előadókat, legjobb együtteseket hívják pannonhalmára. Na most ez nem csak abban merül ki, hogy ugye ez az egy fesztivál van az évben, hanem különböző alkalmi rendezvények is vannak, bizonyos ünnepek alkalmából, vagy egyéb események is sorra kerülnek. Néha szóló koncertek vannak, tehát mondjuk zongorakoncert, vagy ilyesmi, néha csak egy kis kamara együttes. De most például egy nagyobb együttes is ellátogat pannonhalmára. Ez 27-én pénteken lesz egyébként, most februárban, az Anima Muzicé kamarazenekar személyében, és nagyon szép műsor is lesz. Na most, hát hogy a sorozatról tulajdonképpen nem tudok, de ez még változik, sok minden lesz, úgyhogy nagyon érdemes figyelni a pannonhalmi főapátság honlapját, és ott megnézni, hogy éppen aktuálisan milyen koncertek vannak. Mert hát bizony azt kell mondjam, hogy ez már koncerthelyszínné avanzsált, túl azon, hogy természetesen ugye szakrális tér, egyben iskola is, van kitűnő koncertterem is, kisebb termek is vannak, ahol lehet zenélni, és hát természetesen a híres templom tér, ahol szintén nagyon jó koncerteket tartanak. Remélem, hogy a könyvtár is elérhetővé válik, mert az talán köztudomású erről a sajtó beszámolt, hogy hát bizony ott voltak problémák, mert a könyveket sérülés érte, penészek és egyebek robarkártevők, amik hát meg tudják támadni ezeket a régi iratokat, bármi gondosan vigyáznak rá, és hát ez egy nagy, hosszú időn keresztül tartó munka volt, de úgy tudom, hogy idén nyáron már megint látogatható lesz a könyvtár, ott is remek koncertek vannak.
úgy tájékozottam, azt olvastam, hogy a hangverseny egy spirituális utazás is, illetve egy művészeti séta is követi majd, lesz egy beszélgetés is, szóval gondolom, hogy fontos része, hogy a közönség hogyan tud kapcsolódni a zenei élményhez.
Így van, ez mindig nagyon fontos panorámán. A spiritualitás az nem csak a helyszelleme, ugye, hogy ül az ember egy spirituális térben, mondjuk a templom térben, hanem néha sétákra is lehetőség van, hiszen ott a kert is lehetőséget nyújt arra, hogy hát elmélkedjünk, elmélyüljünk spirituálisan. Például van egy út, ami a Boldogasszony kápolnához vezet, a főapátság főépületétől, ez egy pár száz méter, és itt végig sétálni tényleg az önmaga is egy átalakulás, és erre a gyönyörű domboldalban megépült kis kápolnára rátekinteni, aztán fölsétálni azon a pár lépcsőn. Hát például ott is olyan csodálatos nyáresti koncertek vannak, hogy minden túlzás nélkül merem azt mondani, hogy életem legalább élményei közé tartozik, amikor ott egy-egy hangverseny van.
Ez rendkívül érdekesen hangzik, és mindenkinek ajánljuk tehát, hogy látogassa meg ezeket a koncerteket, illetve konkrétan az elsőt, majd február 27-én, ahogy már ön is említette. Mi várható majd ezen a koncerten? Milyen darabokat hallhat a közönség?
Ez egy nagyon érdekes koncert, mert világi darabok lesznek rajta. Két világi darab, Bach D-dur szvitje, a nagyon jól ismert R tételével, és Telemannak egy ámol szvitje. Ezek abszolút világi zenék a maguk korában, tehát az 1700-as években ezek majdnem azt mondom szórakoztató zenék voltak. Egyébként az R, ez a nagyon híres tétel, amit mindenki ismer, ez nem a levegőről szól, hanem ez egy ária, tehát ennek a tétel típusnak a megnevezése volt akkoriban az R, a sok szvittétel közül az egyik, de a spirituális mű az Boccherini Stabat Mater lesz. Ez szintén egy gyönyörűséges alkotás, két változata van egy kicsit korábbi, egy 1781-es változat, aztán kicsit kibővítette Boccherini, és a századfordulón, tehát 1800 körül adta ki a második változatot, ez egy kicsit gazdagabb, tehát nem csak a kamaraegyüttes, hanem nagy zenekar, már úgy értem, hogy nagyobb vonós zenekar, és három énekes szerepel egyébként, Kalavszki Adriána, Megyesi Zoltán is közreműködnek majd ezen a koncerten. Na most, hát ez ugye egy hosszú zenetörténeti tradíció, a Stabat Mater. Ez egy 13. századi költemény, Jacopo da Todi költeménye, vagy ki ott a környéken, ezt kicsit vitatják, de mondjuk, hogy ő írta, és több mint 100 megzenésítése ismert a Stabat Maternek, hát ugye a nagyon ismertek, Pergolesi esetleg, és még sokan mások, Haydn is írt Stabat Mater megzenésítést. Ezt a Boccherini talán kevésbé gyakran szokták játszani, de gyönyörű, 11 kisebb tételből álló mű, és hát a híres verset követi végig. Amit többen is lefordítottak magyarra, Sík Sándor például, vagy éppen Babits Mihály. Ugye az a pillanat, az a nagyon spirituális pillanat, amikor Szűz Mária Jézus szenvedéseit éli meg, és erről beszél tulajdonképpen a halott Jézus, ahogy a kezében tartja tulajdonképpen, tehát a szenvedései Jézusnak erről van szó.
Úgy látom, hogy a 19 órakor kezdődő nagybőtre még elérhetőek jegyek, viszont a művészeti programra már beteltek a jegyek, illetve a helyek. Ön szerint minek köszönhető ez a nagy népszerűség, amely övezi ezt a sorozatot?
Hát ugye az ember egyik szeme sír, a másik nevet, hogy megteltek a helyek, mert hát aki még szeretne jönni, az már nehezebben tud. Hát azért én azt tanácsolom, érdeklődjenek ott, vagy fel lehet őket hívni telefonon, hát ha még akad egy-egy. Hát annak köszönhető, hogy hihetetlen odaadással és kitartással szervezik Pannonhalmán a zenei eseményeket. És azt hiszem, hogy az érdeklődő közönség már pontosan tisztában van azzal, hogy itt mindig jó zenét kap, és mindig olyan emelkedett hangulat hogy úgy mondjam, hát ez persze egy nagyon kétes szó, de hangulatban lehet része, vagy élményben inkább azt mondanám, ami miatt még akár messzebbről is megéri Pannonhalmára ellátogatni. De hát a környékről mindenképpen szoktak jönni, és azt hiszem, hogy nem fognak csalódni ebben a koncerten sem.
Jó szívvel ajánljuk tehát még egyszer a nagybőti koncertet. A Koncert Plusz néven egy új különleges sorozatot indít a Pannonhalmi Főapátság. Mácsai János zenetörténész volt itt velünk a vonalban. Köszönjük szépen, és mindenkinek tartalmas és jó kikapcsolódást kívánunk, aki részt vesz ezen a koncerten. És még egyszer, hol lehet mindezzel kapcsolatban tájékozódni?
Én azt mondom, még két nevet azért megemlítenék, akik szintén vonzó nevek. Madaras Gergely lesz a karmester, és a felesége Gyuri Norémi, aki a Fuvola Szólamot játssza Telemann Amor Suite-jében, kitűnő fuvola művész. Tehát én a Pannonhalmi Főapátság honlapját ajánlom, mert hogyha rendes jegyirodai források már elapadtak, akkor talán még a főapátság rendelkezésre tud állni.
Köszönjük szépen, Mácsai János volt a vendégünk, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm.
Yeah. 114, 115, 116.
117 perc.
A 157 felzárkózó településen kézbesített segítő csomagot az óvodáskorú gyermekek családjainak a Máltai Szeretetszolgálat. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Romhányi Tamás, tessék parancsolni.
Mit érdemes tudni a felzárkózó települések programról? Csak röviden, ez egy nagyon átfogó és mintegy 300 települést érintő program.
Igen, egészen pontosan 300 települést. Szoktuk mondani, az ország 300 legszegényebb települését érintő program. Ezt 2019-ben kormányhatározat nevesítette a KSH adatai alapján a 300 legszegényebb települést. Gyakorlatilag nem csak arról van szó, hogy a legkisebb a vásárlóerő, vagy hogy kevés a pénzben mérhető forgalom ezeken a településeken, hanem ez egy nagyon komplex összetett mutató volt, az iskolai végzettséget, a munkához való jutást, az érdekérvény képességet, a gyerekek esélyeit, az elkövetett bűncselekmények szerint nagyon-nagyon sok mindent összesített, és ezen a 300 településen a kormány elindította a felzárkózó települések programot 2019-ben, fokozatosan kapcsoltak be a települések a Máltai Szeretetszolgálat módszertana alapján, de összesen 28 civil és egyházi szervezet részvételével. És a programnak a célja, hogy elsősorban a gyerekekre fókuszálva, de mindenkinek, aki ezeken a településeken él, ezek jellemzően átlagosan 1000 létszámú, tehát sokkal kisebbek is vannak, meg valamivel nagyobbak is, zsákfalvak, szegregátumok, leszakadó, elnéptelenedő települések vagy településrészek, és egy általános esélyteremtés a célja az, hogy a gyerekek szükség szerint jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű emberek és családok élnek, és a legfontosabb célkitűzés az, hogy a gyerekek ne szükségszerűen örököljék az elődeiknek a sorsát, hanem kapjanak valódi esélyt arra, hogy a bennük rejlő képességeket kibontakoztathassák, és olyan életet éljenek, amire egyébként a kortársaiknak, akik máshova születtek, lehetőségük nyílik.
Most kifejezetten az óvodáskorú gyermekekre koncentrált ez az akció, ahol 6900 gyermek szülei vehettek át egy-egy ilyen csomagot. Mit jelent ez, milyen segítséget jelent ez most a családoknak, a gyerekeknek?
Ez egy hiánypótlás alapvetően, tehát a felzárkózó települések programban a 3 éves kornál fiatalabb vagy kisebb gyermekekre rengeteg intézkedés született már, azért, mert az élet első 1000 napjában gyakorlatilag eldől az emberek sorsa. Tehát itt eldől, hogy milyen képességek kezdenek fejlődni, mik maradnak vissza, meghatározzák, hogy ki hogyan fog reagálni a felnőtt korban, stressz helyzetre, konfliktusra, örömre, bánatra, eldől, hogy ki miben lesz ügyes, lesz-e valamiben tehetséges, vagy. Tehát így gyakorlatilag, amik nem indulnak el fejlődések, azt később már nagyon nehéz beindítani. Most a program elejétől a 3 éves kor alatti gyerekekre nagyon komoly figyelem irányul. Az iskolában megint észreveszik a pedagógusok, hogyha a gyerekeknek valamilyen képességei nem fejlődtek, de akkor már nagyon nehéz pótolni. És a 3 éves kor alatti gyerekekre volt már program, az iskolában már működik egyfajta jelzőrendszer, ami a hátrányosságokat kiszűrje, jelzi a szakembereknek, stb. És a kettő között ugye a 3-6 éves korig volt, hogy a gyerekekre nem volt különösebb figyelem. A települések nagy részén nincs is óvoda egyébként, tehát valahol, hogy máshova kell hordani a gyerekeket óvodába, és akkor erre jött ez a program, ami most múlt év végén indult, és 2029-ig tart. Ebben az időszakban a 300 településen minden óvodáskorú gyermek évente több alkalommal segítőcsomagot kap, ennek a forrása Európai Uniós támogatás. Megközelítőleg 13 000 gyermek él, aki óvodáskorú ezen a 300 településen. Több mint a felének már eljutattuk az első csomagot, a napokban meg fogja kapni a többi gyermek családja is, ahol ugye óvodák vannak, ott az óvodában kézbesítjük, ahol nem működnek óvodák, ott a települések önkormányzataival együttműködve, vagy a védőnők közvetítésével jutatjuk el a családoknak. Kétféle csomagot kapnak most első körben, egy általános csomagot, amiben szakemberek, tehát megkérdezték a kollégák, a helyben dolgozó segítőket, mire van a legnagyobb szükség, szezonális ruhaneműkre, ez most szállat, sapkát, kesztyűt jelentett, lett a téli időszakban. Higiéniai termékek, készfertőtlenítő, fogkefe, fogkrém, lázmérő, hasznos eszközök, takaró, óvodás hátizsák, tehát csomó minden, amit ugye az emberek esetleg az anyagi körülményei között nem tudnak megvenni, vagy esetleg nem újat vesznek belőle, hogy álljanak ezek rendelkezésre. És van korosztályos csomag is, ami pedig a 3 és 6 éves kor közötti gyerekeknek korosztályonként a fejlődésüket segítő kézügyességet fejlesztő játékok, vagy a logikai képességüket fejlesztő ugyancsak játékok vannak benne, hogy ezek is szolgálják a fejlődésüket, és ezt akkor nem kell se jövedelmi igazolás, se semmi más, hanem aki a felzárkózó településen él, és 3 és 6 éves korú gyermeket nevel, minden család, minden gyerek után megkapja ezt a csomagot, és ez szezonálisan évszakonként változva, meg majd a következő csomag egészen 2029-ig, hogy felszerelés hiánya ne gátolja a gyerekeknek a fejlődését, ez ne legyen oka lemaradásnak.
Ezeket a csomagokat kísérik fejlesztő foglalkozások is, hogyha jól tudom.
Így van, az óvodába járó gyermekeket, az óvodák, az önkormányzatokat és az óvodákat bevontuk a programba. Ott dolgozó embereknek a jelzései alapján, hogyha azt látják, hogy valamelyik gyermek esetleg a beszédképessége, mozgáskoordinációja, általános fejlettsége elmarad a többiekétől, akkor az érintett gyermeknek megfelelő szakember foglalkoztatását lehetővé teszi a program, tehát akkor tudunk mellé rendelni logopédust, fejlesztőpedagógust, vagy hát bármilyen a fejlődését segítő szakembert, akinek a segítsége kimozdíthatja a gyermeket, hogy mire iskolás korú lesz, addigra ne cipelje magával az otthonról hozott hátrányokat.
Bár már többször említette, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy itt arról is van szó többek között, hogy a helyi szakemberek, a helyi segítők, akik segítenek abban, hogy valóban olyan eszközök és foglalkozások, vagy bármilyen elem érje el azokat a rászorulókat, akik a programban részt vesznek, ami ott valóban hasznos.
Így van, igen. Tehát az ő jelzéseik és az igényeik alapján állítottuk össze az első csomagot, és állítjuk össze majd a sorban következő többi csomagot is. És azt hagyd mondjuk, tehát ennek a csomagnak a beszerzés, ugye Európai Uniós támogatásból központilag történik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat határúti logisztikai központjában heteken át rakják össze a csomagot önkéntesek, több száz önkéntest vonunk be ebbe. Cégektől jönnek, iskolások jönnek, baráti közösségek, kollektívák jelentkezhetnek. Ez egy rendszeresen visszatérő, tehát adott esetben hát 4 órás műszakokat szervezünk az önkénteseknek. Elég intenzív feladatvégzés csináltam én is, el lehet benne fáradni, mert elég komoly koncentrációt igényel. 50-es évvel rakják össze a csomagokat ilyen futószalagszerűen az emberek, ezekből rengeteg kis kellékből, ami egy-egy csomagba bekerül, és aztán raklapra kerül, és aztán elmegy először a régióközpontokba, és a régióközpontokból megy tovább a településekre. Úgyhogy február végéig fogja megkapni az első csomagot, vagy az első két csomagot, a korosztályos és az alapcsomagot minden érintett gyermek családja. Amit ön mondott, igen, ez a múlt héten jártunk 6700 kézbesítésnél, azóta már egy kicsivel több, a február végéig megérkezik most már mindenhová.
Vannak esetleg
újra és újra vinni a családoknak, és mindig próbáljuk majd azt beletenni a helyi visszajelzések alapján, amire az adott településeken a legnagyobb szükség van.
Említette, hogy sok önkéntessel dolgoznak együtt. Hogy zajlik egy ilyen munka?
Az ott dolgozó kollégánk nem tudnák ezt a néhány havonta 13 ezer csomagot elkészíteni. Tehát megtörténik a beszerzés, kamionokkal beszállítják a táskák, lázmérők, fogkefe, fogkrém. Ez nem azt jelenti, hogy egy darab fogkrém vagy egy darab tusfürdő, hanem össze vannak. Tehát az egyikből 3-at kell beletenni, a másikból 5-öt. Tehát ez tényleg egy hosszabb távra szóló segítség, egy valódi komoly érték, és akkor ezekből 50-es éve jellemzően asztalokra fölpakolnak mindent az önkéntesek először, van egy külön egy ilyen 10 perces betanítási folyamat, tehát kirakják az 50 adagot, ami a csomagba megy, fogkrémből, lázmérőből, sából, sapkából, kis hátizsákból, tehát ami bele kell, hogy kerüljön abba a nagy táskába, amiben megkapják a családok, azt mindet így kiraknak, ez több asztalon hosszában végig van rakva, és akkor a gyűjtő táska, ami kézben, de kézbesítés, tehát amit megkapják majd a családok, az elindul, és az első ember belerakják mondjuk a fogkrémeket, belerakják mondjuk az 5 doboz fogkrémet, átteszik a következőre, ott belerakják a lázmérőt, átteszik a következőbe, és így értem, hogy mintha futószalagon menne egy csomagvándor, és a végére belekerül minden, és akkor utána belemegy egy nagy gyűjtőedénybe. Amikor elfogy az 50 felszerelés, amit így egyszerre kiraktak az asztalra, akkor van egy ellenőrzés, hogyha bármelyikből maradt, akkor az azt jelenti, hogy valamelyik csomagból hiányzik, akkor addig kell visszabontani a már összekészített csomagokat, amíg ki nem derül, hogy melyikbe került több vagy kevesebb, és amikor minden elfogyott és minden lista ki van pipálva, akkor ugye az egész raklapot egy targonca elviszi, hogy majd a kamionnál, amikor szállítják a régióközpontokba, és akkor lehet kipakolni kezdeni a következő 50-es felszerelést mindenből. Tehát ez egy elég nagy figyelmet igénylő folyamatos munka, de szokták szeretni, akik jönnek hozzánk, tényleg céges kollektívák, iskolai közösségek, barátok, sok önkéntes egy-egy alkalommal besegítés, és egyébként nagyon, tehát több száz önkéntes vett részt ebben az első 13 ezer csomag összeállításában is, hosszú időt tartott így is.
A hasonló programoknak mindig nehéz dolog a hatásmérése. Önök terveznek-e ilyet? Milyen hatást várnak ezektől a csomagoktól?
Hát kell, hogy a hatása legyen, de ez most a legelső csomagoknál még nem lesz mérhető. 2029-ben zárul a program, addig több alkalommal kell visszajelzéseket fogadnunk a településekről. Ezekről később fogok tudni majd beszámolni, hogy tényleg ez. Azt, hogy mit szeretnénk elérni, azt szeretnénk elérni egyértelműen, hogy a gyerekek az otthon magukról hozott otthoni hátrányaitól szabaduljanak meg, és lehessenek, tehát minél szabad, bontakozzanak ki a képességeik, ne maradjanak le az iskolai tanulmányokban, tehát hogy nőjön az óvodai fejlődésük, legyen teljesebb, az iskolában mérhető teljesítményük javuljon. Ezek ilyen általános célkitűzések, és aztán lehet, hogy részletes szakmai kompetenciákra is ez le van bontva, de ez a későbbiek során fog kiderülni, hogy ebben milyen visszajelzéseket ad a program. Nagyon-nagyon fontos része, amit ön is mondott, a programnak a szűrés lehetősége, hogy van forrás fejlesztő szakembereknek a finanszírozására, tehát hogyha valahol az derül, hogy a gyermeknek akár logopédusra, akár fejlesztő pedagógusra van szüksége, ami egyébként ezeken a kis településeken nyilván nem elérhető szolgáltatás, mert ezek ugye városokhoz vannak kötve, vagy jellemzően ott működnek, akkor tudunk helybe vinni, meg tudjuk szervezni az ellátásukat.
Aki esetleg segíteni szeretne önöknek, hogyan tud csatlakozni, hol tudunk tájékozódni a programról?
Aki többet szeretne erről tudni, az írjon nekünk a kommunikációkukat@smartai.hu e-mail címre, és akkor felvesszük vele a kapcsolatot, és segítséget is egyébként köszönettel fogadunk. Ugyanezen az e-mail címen összekötjük az illetékes kollégákkal, ha valaki ebbe szeretne jelentkezni. Aki szeretne eljönni csomagolni, azoknak a jelentkezését is nagy szeretettel várjuk. Most ezekben a hetekben véget ért a csomagolás, de két hónapon belül szerintem kezdődni fog a következő adag, mihesnek történik a beszerzése, és ez még ebben az évben több alkalommal is lesznek ilyen kampányaink. Ha valaki szeretne nekünk ebben segíteni, köszönettel fogadjuk a jelentkezését a kommunikációkukat@smartai.hu e-mail címen.